Pál levele az Efezusiakhoz, 5. és 6. fejezet. Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei. A tehát kifejezés az előző fejezet végén található kijelentésekre utal vissza, ahol Pál arra int minket, hogy legyünk egymással jóságosak, megbocsátóak, éppen úgy, mint ahogy Isten megbocsátott nekünk Krisztusért. Pál tehát itt Isten megbocsátását helyezi a középpontba, amely példa kell legyen számunkra is a megbocsátásra. A Bibliában minden megtalálható, ami az egészséges idegeket illeti. Az idegeink egészségének egyik legfontosabb tényezője a megbocsátó lélek. Ha keserűség vagy ellenségeskedés van benned valakivel szemben, ez a keserűség sokkal inkább téged fog rombolni, nem őket, mert ez végül teljesen fel fog emészteni. A Biblia folyamatosan hangsúlyozza, hogy legyünk megbocsátóak. Amikor Jézus imádság mintáját adta át a tanítványainak, azt is belefoglalta, hogy bocsásd meg a mi bűneinket, mert mi is megbocsátunk minden ellenünk vétkezőnek. A két lényeges elem tehát kérni a megbocsátást, és tudatosítani azt, hogy folyamatosan én is meg kell bocsássak. Ebben az imában egyetlen dolgot hangsúlyozott Jézus az ima lezárásakor, ha pedig nem bocsájtotok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Jézus olyan sokat tanított a megbocsátásról, hogy Péter egy napon azt gondolta, hogy megtanulta már a leckét, és valami pluszot akart. Ezt kérdezte Jézustól. Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyám fia úgy, hogy én megbocsássak neki? Még 7-szer is? És biztos vagyok benne, hogy Péter azt gondolta magáról, hogy már igencsak megnövekedett a megbocsátásra való hajlandósága. Jézus ezt válaszolta neki. Nem azt mondom neked, hogy 7-szer, hanem még 70-szer 7-szer is. Meg vagyok győződve, hogy az Úr azt mutatta meg Péternek, hogy a megbocsátás nem matematikai alapon működik. Mielőtt elérsz a 490 megbocsátáshoz, már rég el fogod veszíteni a fonalat, és pont ez a lényeg. Ez nem a matematikáról, hanem egy olyan megbocsátó lélekről szól, amelyet Isten számodra elkészített. Igen, jogod van arra, hogy haragos légy, és jogosan vagy csalódott a kialakult helyzet miatt. De csak azt éred el, hogy saját magadat emészted fel. A másik lehetőség az, hogy megbocsáss, és légy szabad. Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben. Amint már említettük, az Efezusi levél első 3 fejezetében Pál azokat a lelki áldásokat mutatta be, amelyekkel Isten megáldott minket Krisztusban. Krisztus mellé ültetett minket, és örökösökké tett minket vele együtt. Bemutatja azt, amit Isten tett, tesz, és tenni fog értünk. És miután minden Isten által rendelkezésünkre bocsátott eszközt felsorol, végül elkezd beszélni arról, hogy miként éljünk ehhez méltó életet. Sajnos manapság prédikációinkban nem követjük ugyanezt a példát, mert azonnal arról kezdünk beszélni, hogy hogyan kell élni, cselekedni és viselkedni. De a Biblia nem ezt mondja. Először mindig alaposan bemutatja Isten szeretetét, Isten kegyelmét, jóságát, áldásait és gondoskodását, és mindezek után írja, hogy éljünk szeretetben azért, mert Isten annyira szeret, annyira megáldott és szeretettel teli életre mutatott példát Krisztusban. A megbocsátásra is Isten a példa, úgy kell megbocsássunk másoknak, ahogy Isten megbocsátott nekünk. A szeretetteljes életre Jézus a mi példaképünk, aki úgy szeretett minket, hogy önmagát adta érettünk. Ez az önfeláldozó, az adakozó szeretet. És éljetek szeretetben, ahogyan a Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul, az Istennek kedves illatként. Pál most elkezdi felsorolni a szeretettel ellentétes dolgokat, és a listája tetején a paráznaság található. Láthatjuk, hogy a sátán mennyire becsapott minket, és eltorzította a dolgokat, mert ma a paráznaságot a világ a szerelemmel teszi egyenlővé. Amikor a paráznaság aktusáról beszélnek, akkor is gyakran azt a szót használják, hogy szerelmeskedjünk. A Biblia szerint a paráznaság az első számú példa a szeretet valódi hiányára. Aki egy másik embert a paráznaság bűnébe visz, az sohasem a másik szemére gondol, hanem csak önmagára, és saját érzelmi vagy szexuális beteljesülésére. Nem veszi figyelembe a másikat, mert egy kárhoztató bűn elkövetésére ösztönzi őt, olyan cselekedetre, amelyel kapcsolatban azt mondja Pál, hogy akik ezt teszik, nem örökölhetik Isten országát. Teljesen szeretet nélküli tehát az, ha valakit ilyen végzetes következményű tettre ösztönöznek, amely hatalmas pusztítást végezhet a lelki életünkben, hiszen ez teljes mértékű engedetlenséget jelent az Isten törvényeivel szemben. Ha valóban szeretnék a másik embert, akkor figyelembe vennék az ő érzéseit, a lelkiismeretét, és nem kényszerítenék őt olyan dolgokra, amelyet aztán hatalmas lelkiismeretfurdalás és szégyen követ. Ellenben paráznaság, bármiféle tisztátalanság vagy nyerészkedés még szóba se kerüljön közöttetek, ahogyan ez szentekhez méltó. Se szemérmetlenség, se ostoba beszéd vagy kétértelműség, ami nem illik. Az ostoba beszéd alatt a közszájon forgó disznóviccek meséléséről szól Pál, mivel ezek a hallgatók szívében szennyes gondolatokat ültethetnek el. Tragikus, hogy még kisgyermek koromban ilyen vicceket mondtak nekem néha, és ez a szemét bekerült a fejembe, és még mindig nem tudok tőle szabadulni. Hála Istennek nem mindig gondolok ezekre, de tudjátok, hogy miként működik az agy. Néha egy-egy ilyen csúnya vicc vagy mondóka egy külső hang vagy emlék hatására beugrik az agyamba. És mondom, ó Istenem, hát megint itt van ez a szemét. Mekkora kárt lehet okozni ezzel az embereknek, mert nem tudnak tőle megszabadulni. Inkább hálát kéne adjunk, és olyan dolgokat kellene elültessünk az emberek agyába, amely felemeli őket, amely áldást hoz és felépíti őket. Hanem inkább hálaadás. Hiszen tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak vagy nyerészkedőnek, azaz bálványimádónak sincs öröksége a Krisztus és az Isten országában. Az a tragédia, hogy sok ember ezzel nincs tisztában, és azt hiszi, hogy nincs ezeknek semmiféle rossz következménye. Azt hiszi, hogy Isten csak mosolyog ezeken a dolgokon, és elnézi ezeket. De Isten az igaz bíró, és mindennel el kell számolni előtte, amit nem fed Jézus Krisztus vére. Senki meg ne tévesszen titeket üres beszédével, hiszen éppen ezekért sújtja Isten haragja az engedetlenség fiait. A korai egyház egyik tévtanítása a gnoszticizmus volt. Eszerint minden anyagi dolog ördögi és bűnös. Szerintük az anyagi világot nem Isten teremtette, hanem Istennek a kezdetekkor kisugárzásai voltak, és az egyik ilyen kisugárzás olyan távol került Istentől, hogy megteremtette az anyagi univerzumot, és ezért az egész univerzum az ördögé lett, és ez ellen semmit sem tehetünk. A gnosztikusok szerint csak a lelki dolgok lehetnek tiszták, és ezért azt tanították, hogy Jézus nem öltött testet valójában, hanem csak egy szellem volt. Amikor a tengerparton járt, akkor nem maradtak utána lábnyomok. És mindenféle csodás történetet kitaláltak annak alátámasztására, hogy Jézus nem valódi testben jött közénk, és ennek a tévtanításnak a megfékezése miatt írta János, hogyha bárki tagadja, hogy Jézus testben jött el, ő maga az Antikrisztus. A gnosztikusok azt állították, hogy mivel az anyagi dolgok ördögiek, ezért teljesen mindegy, hogy mit teszünk a testünkkel, mert úgyis el fog veszni, és amúgy sem számít ez Isten szemében, mert az Isten nem törődik az anyagi dolgokkal, csak a lelkiekkel. Tehát nyugodtan paráználkodhatsz, vagy bármi hasonlót megtehetsz, mert Isten teljesen független az anyagi világtól. Ez volt a gnosztikusok tanítása, és erre mondja Pál, hogy senki ne tévesszen meg titeket üres beszédével. Ne vegyetek részt tehát ezekben. Mivel pont ezek miatt fogja Isten megítélni a világot, és ha ti is ezeket teszitek, akkor a bűnös világgal együtt kerültök majd megítélésre. Mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Ítéljétek meg tehát, mi kedves az Úrnak, és ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le ezeket. Pál a korintusiaknak azt írta, mi köze egymáshoz az igazságnak és a gonoszságnak, vagy mi köze van a világosságnak a sötétséghez? Gondolkozzatok csak el ezen egy pillanatig. A világosság és a sötétség kölcsönösen kizárják egymást, nem létezhetnek ugyanabban a pillanatban egymás mellett. Amikor felkapcsolod a lámpát, a sötétség teljesen eltűnik. Ugyanígy van ez lelki síkon is. Nem járhatsz egyszerre sötétségben és világosságban. Ha egy ember azt állítja magáról, hogy Istennel van közösségben, aki a fény, és eközben ő sötétségben él, akkor az az ember hazudik. Ha viszont fényben járunk, akkor valóban Istennel van közösségünk, mert az ő fia, Jézus Krisztus folyamatosan minden bűntől megtisztít minket. És ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le ezeket. A sötétséggel szemben nem megfelelő a passzív viselkedés. Ha valaki egy disznó történetet kezd el mesélni, és már az elején látható a szemükből és a kaján mosolyukból, hogy ez egy disznó dolog lesz, akkor állítsátok meg őket. Ne hallgassátok végig, és ne mosolyogjatok udvariasan, mert ez mocskos és gonosz dolog. Utasítsátok rendre őket, emeljétek fel a hangotokat velük szemben, és mondjátok el nekik, hogy ez nem helyes, és egyáltalán nem tudjátok értékelni a történetet. Ezáltal megakadályozzátok, hogy később ismét egy újabb szennyet eresszenek a nyakatokba. Mert amiket titokban tesznek, azokról még beszélni is szégyen, de mindaz, amit a világosság leleplez, nyilvánvalóvá lesz. Mert minden, ami nyilvánvalóvá lett, az világos. Jézus azt mondta, hogy Isten nem azért küldte a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Az ítélet pedig azt jelenti, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak. Mert aki rosszat cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy le ne lepleződjenek a cselekedetei. Krisztus a fény, de gonosz cselekedeteik miatt nem akarnak a fényre jutni, nem akarnak Krisztushoz menni, mert félnek, hogy a valóságos énjüket fogja megmutatni a fény. Ezért mondja, ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. A sötétben alvóknak szól az evangélium, hogy ébredjenek fel lelki halálukból, és ekkor Jézus Krisztus lelki életet fog nekik adni. Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek. Ne esztelenül, hanem bölcsen. Pál azt írta eddig, hogy éljetek szeretetben, a fényben és bölcsen. Kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Ó, mennyi időt pazarul el még a legelővigyázatosabb tervező is. Én bizonyos szempontból minden időt elpazaroltnak tekintek, amit nem lelki fejlődéssel töltök. Nem azt mondom, hogy az ember nem kell időt szálljon a kikapcsolódásra. De azt gondolom, hogy a kikapcsolódásunk is foroghat lelki dolgok körül, hiszen Isten mindent azért adott, még a szörföt is, hogy élvezzük. A hegyeket, a folyókat, a patakokat is mind azért adta, hogy kedvünket leljük bennük. És hogyan uralkodhatunk a tenger halain, ha nem horgásszuk ki őket? Az igazság az, hogy amikor ezekkel a dolgokkal töltöm az időmet, akkor a szívem a lelki dolgokkal foglalkozik. Ránézek az óceánra, a szörfre, az Isten teremtésének gyönyörűségére, és vele vagyok közösségben, ezért jobban tudom értékelni mindezt, és sokkal jobban szórakozom, mint azok, akik nem gondolnak az Úrra. Jim Elliot, miután a főiskolás birkózó bajnokságot megnyerte, ezt írta haza a szüleinek. Bizonyára hallottátok, hogy nyertem bizonyos címeket birkózásban, de szeretném, ha tudnátok, hogy nem a címekért szálltam versenybe. A célom az volt, hogy egy még erősebb és jobban működő testet fejleszek ki, hogy Isten ezt arra használja, amire akarja. Tehát Isten a fizikai motiváció mögött is ott lehet. Azért akarok fizikailag jól kinézni, hogy amikor végigmegyek az utcán, akkor mindenki engem csodáljon? Vagy azért, hogy egy még tökéletesebb eszközt adjak Istennek, hogy azt tegyen vele, amit akar? Hatalmas a különbség. Éppen ezért, ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Sokan teljesen össze vannak zavarodva azzal kapcsolatban, hogy mi az Úr akarata az ő életükre. Elpazarolják az idejüket, továbbra is csak a saját dolgaikat csinálják, és közben soha nem is keresik igazán Isten akaratát az életükkel kapcsolatban. Istenem, miért helyeztél ide engem? Mit akarsz velem kezdeni? Mi az, amit érted tehetek? Miért vagyok ezen a bolygón? Isten mindegyikünket egy meghatározott céllal helyezett oda, ahol most vagyunk. Pál apostol a Filippieknek ezt írta. Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem azt, amire az Úr elhívott. A damaszkuszi úton Pál megkapta az elhívását az életére, de tudta, hogy még nem érte azt el, de egyet teszek, ami mögöttem van azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok, egyenest a cél felé. És ez kellene legyen mindannyiunk története. Nekifeszülve futunk az Isten által adott életcélunk kiteljesítése felé, kihasználva az időt, tudván azt, hogy mi az Atyánkkal kapcsolatos dolog, és mi nem. Ne részegeskedjetek, mert a bor léhassággal jár együtt, hanem teljetek meg lélekkel. Érdekes, hogy ezt a két dolgot összeköti egymással. A részeg ember ott botorkál az utcán, miután felöntött a garatra, és Pál a lélekkel teli emberhez hasonlítja őt. Első látásra egymással ellentétes dolognak tűnik, de sokkal közelebb vannak ezek a valóságban, mint amit egy felszínes ítélkezés alapján megállapíthatnánk. Mert mit keres az az ember, aki a borral, az alkohollal vigasztalja magát? Üresség van a belsejében, és valami olyat keres, amely betölti azt az űrt. Beteljesülést keres az alkoholban, békességet és megnyugvást. És mit tapasztal az az ember, akit betölt a lélek? Békességet, megnyugvást, beteljesülést. Az első ember rossz helyen keresgél, ott, ahol valójában soha nem fogja megtalálni azt, a második pedig rájött a valóságra. Ha betölt a lélek, akkor az életemben levő lelki űr betöltetik, és tovább már nem keresek semmit, ami kielégítheti azt, mert meg vagyok elégedve az Isten lelkével való kapcsolatomban. Mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket. Énekeljetek és mondjatok dicséretet a szívetekben az Úrnak. Amikor kikapcsolódásként énekeltek, miről énekeltek? Amikor egy dallamot dúdoltok, anélkül, hogy odafigyelnétek, miről szól az? Nagyon szeretem figyelni az unokáimat akkor, amikor nem tudják, hogy én ott vagyok. Szeretem látni, hogy miként játszanak, hogy mennyire belefeledkeznek a tevékenységeikben, és ó, mennyire szeretem, amikor azt hallom, hogy Jézusról, az Úrról énekelnek. Mindnyáján ezeket kellene énekeljük tudat alatt is, és a szívünkben is ilyen daloknak kellene szólni. De ez csak akkor lehetséges, ha ezeket a dalokat hallgatjátok. Ha viszont állandóan más adókat hallgattok, akkor ki tudja, hogy miről fogtok énekelni. És adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor mindenért, a mi Úrunk Jézus Krisztus nevében. Ezt lehetetlen megtenni anélkül, hogy felfogjuk annak a jelentését, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Ha nem vagyok ebben biztos, akkor nem tudok mindenért hálát adni. Ha hiszem azt, hogy Isten szeret engem mindenek felett, és hogy ő bölcsebb, mint én, akkor mindenkor hálát tudok adni. Akkor tudom azt is, hogy azok a dolgok, amelyek az életemben történnek, mind az Isten akaratából vannak azért, hogy az ő szeretetből fakadó tervét megvalósítsák. Így tudok mindenért hálás lenni. Egyébként nem, mert vannak olyan dolgok is az életemben, amelyek olyan nehéznek és szörnyűnek tűnnek a felszínen, hogy Istenhez akarnék kiáltani, hogy állítsa meg már ezeket. Ha viszont tudom, hogy ő az ura az én életemnek, és csak az történhet meg, amit ő megenged a szeretetéből fakadóan, akkor még olyan dolgokért is hálát tudok adni, amiket nem értek meg. Engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus félelmében. Eddig számtalan testi tulajdonságot sorolt fel Pál, a nyereségvágyat, a paráznasságot és az ehhez hasonlókat. A test fő tulajdonsága az önzés, az énközpontúság, amiből ezek a többi dolgok mind származnak. Saját utamon akarok járni, és azt akarom, hogy az emberek az én vágyaimat teljesítsék, az én szabályaim szerint cselekedjenek, és engedelmeskedjenek nekem. Itt viszont Pál azt írja, hogy egymásnak kell engedelmeskedjünk. A saját akaratunk mellett való kitartás okozza azt a sok küszködést és problémát, ami az életünkben van. Gyermekkoromban az autópálya mellett sok szöveges tábla volt, és emlékszem, hogy az egyik felirat így szólt. Híres utolsó szavak. Ha ön nem kapcsolja le a reflektort, én sem fogom. Nem fogok én elsőnek engedni, nem fogok engedelmeskedni, te kell nekem engedelmeskedj. És ez a legtöbb küszködés és a legtöbb harc alapja. Mennyi küzdelmet tudtunk volna elkerülni, ha egymásnak szeretetben engedelmeskedtünk volna. Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, mint az Úrnak. Mert a férfi feje a feleségnek, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak, és ő a test üdvözítője is. De amint az egyház engedelmeskedik Krisztusnak, úgy engedelmeskedjenek az asszonyok is a férjüknek mindenben. A feleség számára ez a házasság egyetlen szabálya. Egyetlen egy, és mégis vajon miért olyan nehéz betartani? Mit gondoltok, hogy Isten miért alkotott egy ilyen szabályt? Mert Isten ismeri a férfiakat, és tudja, hogy bennük a génjükben van az uralkodni vágyás, és azt kell érezzék, hogy ők a helyzet urai. A férfi egójának része az, hogy főnöknek akarja érezni magát. Mivel Isten ezt megérti, ezért a feleségnek azt az egyetlen szabályt adta, amely által a férje valóban azt érezheti, hogy ő a házura, és ővé a hatalom, és ezáltal tud teljesen szeretettel bánni a feleségével. Ha a feleség ezt az egyetlen szabályt betartaná, akkor ezáltal a férjet egy igazán felelősségteljes és szerető emberré tudná tenni. Isten a férjeknek is csak egyetlen szabályt adott. Férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte. Miért parancsolja az Isten, hogy a férjek ennyire teljesen és mindenek fölött szeressék a feleségeiket? Mert az Isten megérti a nőket is. Tudja, hogy a nőben levő legnagyobb szükséglet az, hogy azt a biztonságot érezhesse, amely a férje maximális szeretetéből fakad. Azt kell érezze, hogy nincs senki más, aki az ő figyelmét felkeltheti, és hogy ő maga a férje életének királynője, és a férje mindenki felett őt szereti. Ez az, amire szüksége van, és Isten azt a parancsolatot adta a férjeknek, hogy töltsék be ezt a szükségletet. Minden házassági probléma e két szabállyal szembeni engedetlenség következménye. Amikor ezeket a szabályokat megszegik a házasfelek, ezek elkezdenek halmozódni. Ha a férj nem mutat olyan szeretetet a feleség iránt, amilyet Krisztus mutatott az egyház iránt, és emiatt a felesége bizonytalan lesz a férje szeretetében, akkor elkezdi védeni magát, mert nem biztos abban, hogy a férje meg fogja őt védeni. Ezért megkérdőjelezi a férje döntéseit, és ez felbosszantja a férjét, mert úgy érzi, hogy többé nem ő a ház ura. E megkérdőjelezés következtében a férj kezdi elveszteni vezető szerepét, és erőből akarja ezt visszaszerezni úgy, hogy bekeményít és nem teljesíti a felesége szükségleteit. Ezáltal viszont a felesége még bizonytalanabb lesz, és még jobban megkérdőjelezi a férje szeretetét, és azt gondolja, hogy ha mindent elveszítenek egy rossz lépés következtében, akkor a férje ott fogja őt hagyni, és a házasság hamarosan szét fog esni. Másrészt viszont, ha a feleség alárendeli magát az ő döntéseinek, a férje azt fogja érezni, hogy a feleség nagyon szereti őt, és megbízik benne, és ezáltal minden mozdulata azt fogja elárulni, hogy mennyire szereti őt, mert szabadon fogja kimutatni a szeretetét a felesége iránt. Minél inkább kimutatja az iránta való szeretetét, annál nagyobb biztonságban fogja a felesége érezni magát. Nem fogja azt érezni, hogy meg kell kérdőjelezze a férje döntéseit, mert azt gondolja, hogy megtörténhet ugyan, hogy mindent elveszítünk, de megmarad ő nekem, és ő szeret engem, és minden jól lesz. A szeretet biztonságában a feleség úgy érzi, hogy szabadon alárendelheti magát a férjének. Mivel a feleség alárendeli magát, cserében a férj úgy érzi, hogy szabadon kimutathatja az iránta érzett szeretetét. És ez egyre jobb és jobb lesz, és tovább halmozódnak a hatások. Ha egy házasságban eljutottatok oda, hogy minden döntéseteket megkérdőjelezi a feleségetek, és feleségként ezt annak ellenére teszitek, hogy egyetértetek azzal, amit a férj csinál, de mégis meg akarjátok kérdőjelezni, mert nem akarjátok, hogy egyetlen döntést is meghozhasson, akkor a megoldás az, hogy valaki el kell kezdjen adni. Meg kell törni ezt a folyamatot, és a férj neki kell fogjon a szeretet kimutatásának a felesége iránt. A szeretetben a felesége biztonságérzetét kell erősítse, ki kell fejezze az iránta érzett szeretetét, tudtára kell adja a feleségének, hogy szereti, és hogy senki más nem helyettesítheti őt az életük végéig. Amint a feleség elkezdi érezni ezt a biztonságot, szabad utat fog engedni a férje döntéseinek, és ezáltal az egész folyamat ellenkező irányba indul el. Egészen addig megy ez így, amíg ez egy földi mennyországgá nem válik, mert Isten szabályait követjük, amely figyelembe veszi a férj és a feleség alapvető szükségleteit. Isten nagyon okos. Mindent kitalált már, és nagyon egyszerűen tálalja mindezt nekünk. Nem azt mondta, hogy itt van a boldog házasság 55 szabálya, mert tudja, hogy elfelejtenénk ezt. Csak egyet ad mindkét félnek. De ezt az egyet is hamar elfelejtjük. Ó, biztosan tudja, hogy szeretem, mert mindig hazajövök vacsorára. Van valami nagyon érdekes a nőkben, és ezért vonzódunk hozzájuk. Nem lehet elégszer mondani a feleségünknek, hogy szeretjük őt. Reggel felnyitja a szemét, ránézel az ágyban, és azt mondod neki. Ó, drágám, gyönyörű vagy, nagyon szeretlek. A reggelinél ott ültök egymással szemben, ránézel, és ezt mondod. Szívem, olyan nagyon szeretlek. Majd amikor elköszönsz tőle a munkába menetel előtt, hogy szeretlek, drágám, aztán háromszor felhívod őt a nap során, hogy hogy vagy, drágám, csak azért hívtalak, hogy elmondhassam, hogy mennyire szeretlek. Higgyétek el, hogy amikor este ágyba bújtok, meg fogja kérdezni tőletek. Drágám, szeretsz engem? Mert a feleségeknek szükségük van a szeretet bizonyítására. De nem csak szóbeli bizonyításról van itt szó, hanem cselekedetek által is. Szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte. Odaadó kell legyek vele szemben, ezáltal is megmutatva az iránta való szeretetemet. Ezek a boldog otthon szabályai. Hogy a vízfürdőjével az ige által megtisztítva megszentelje, így állítja maga elé az egyházat dicsőségben. Az a feleség, akit szeretettel árasztanak el, olyan gyönyörűen kivirágzik, mint ahogy mi magunk is gyümölcsöt hozunk Jézus szeretetének következtében. Hogy ne legyen rajta folt, vagy ránc, vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és fedhetetlen legyen. Hasonlóképpen a férfiak is szeressék a feleségüket, mint a saját testüket. Aki szereti a feleségét, az önmagát szereti. Feleségüket szeretve a férjek, tehát saját maguk élvezhetik ennek a szeretetnek az előnyét. Mert a maga testét soha senki sem gyűlölte, hanem táplálja és gondozza, ahogyan Krisztus is az egyházat, minthogy tagjai vagyunk testének. A férfi ezért elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Nagy titok ez, én pedig ezt Krisztusról és az egyházról mondom. De ti is, mindenki egyenként úgy szeresse a feleségét, mint önmagát, az asszony pedig tisztelje a férjét. Most pedig a szülő-gyerek kapcsolatról ír Pál. Gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert ez a helyes. És itt fontos kifejezés az Úrban. Ha a szüleitek nem istenfélők és olyan dolgokat követelnek tőletek, amelyek lelkisíkon nem megfelelőek, akkor szerintem az engedelmesség nem helyén való. Az Isten lelkének tudatossága magasabb rendű, ezért először neki kell engedelmeskedni, nem az embereknek. Ha olyan dolgot kérnek tőlem, ami az Istennel szembeni lelkiismeretemet megalkuvásra kényszerítené, akkor az Istennel való kapcsolatom kell az életem irányadója legyen. Abban az esetben is, amikor a feleség alá kell rendelje magát a férjének, a vezérelv az Istennel szembeni tudatosság kell legyen. Ha a férj olyan dolgot követel, amely ellenkezik az Isten előtti lelkiismereteddel, akkor nem hiszem, hogy engedelmeskedned kell. A férjed nem szeret úgy, mint Krisztus az egyházat, mert ha így lenne, akkor nem kérne ilyet tőled. Tiszteld apádat és anyádat. Ez az első parancsolat, amelyhez ígéret fűződik, mégpedig ez. Hogy jó dolgod legyen, és hosszú életű légy a földön. Ti apák pedig ne ingerejétek gyermekeiteket. A világon az egyik legkegyetlenebb dolog az, hogy a szülők addig ingerlik, húzzák a gyermekeiket, amíg az elviselhetetlenné válik. Oda tartanak eléjük egy süteményt vagy cukorkát, és amikor elérnék azt, akkor visszahúzzák, aztán újból és újból megismétlik ezt, és a gyerekben olyan csalódottságot okoznak, hogy végül a gyermek nem bírja tovább. Kegyetlen dolog az is, amikor egy gyermeket a humor célpontjává állítanak, mert visszaélnek a helyzetükkel. Sajnos vannak olyan emberek, akik azt élvezik, ha egy gyermeket olyan szerencsétlen helyzetbe hoznak, hogy az már semmit sem tehet a helyzet ellen. Ugyanakkor azáltal is ingerelhetjük a gyermekeinket, hogy elérhetetlen célok elérését követeljük tőlük. Olyan okos ez a gyerek, és az enyém, hát faragjunk belőle egy kis zsenit. Ezáltal a képességeik határán túlra akarjuk őket kényszeríteni, és ez is csalódást okoz. Ti apák pedig ne ingerejétek gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel. Tanítsátok őket Istenről, az Isten dolgairól, az Isten útjairól. Szolgák, félelemmel és rettegéssel engedelmeskedjetek földi uraitoknak, olyan tiszta szívvel, mint a Krisztusnak. Ne látszatra szolgáljatok, mintha embereknek akarnátok tetszeni, hanem Krisztus szolgáiként cselekedjétek Isten akaratát lélekből. Ez az alkalmazottaknak a munkáltatóval szembeni viszonyulására vonatkozik. A Biblia szerint mindent úgy kell tegyünk, mintha Krisztusnak tennénk. Függetlenül attól, hogy milyen munkát végzek, Jézus Krisztus tanúja vagyok, ezért ő érette jól akarok mindent csinálni, hogy az emberek jót gondoljanak a kereszténységről, mert az általam elvégzett munka kiváló lesz. Nem panaszkodom, többet végzek, mint amennyit követelnek, hogy az életem jó tanúbizonyság legyen Krisztusról. A gyülekezetünkben sok fiatal ember vett részt az izraeli kibuc programokon, és jó tanúbizonyságot hagytak maguk után a jó munkájuk következtében, mert úgy dolgoztak, mintha az Úrnak tennék mindezt. Volt egy csoport az elején, akikkel kapcsolatban az ottani munkavezetők elhatározták, hogy megtörik őket. A legalantasabb munkákat adták nekik, állandóan nyomást gyakoroltak rájuk, de a gyermekek mégis mosolyogva, jó hozzáállással végezték mindezt, és végül ők törték meg a munkaadóikat, és azok kezdtek el csodálkozni, hogy hogyan tudnak ilyen kiválóan viselkedni. Miért? Mert mindent az Úrnak tettek. Sokszor kérnek olyan dolgokat tőlünk, amire alantas munkaként tekintünk. Néha a főnök olyat kér tőlünk, hogy azt gondoljuk. Én többre vagyok hivatott. Még hogy felmossam a padlót? Bizonyára csak viccel. Régebben egy ABC láncban dolgoztam, és mindent nekem kellett csinálni. Menedzsereket helyettesítettem a különböző boltokban, és mindenre azonnal kellett reagáljak, mert csak felhívtak és mondták, hogy menjek. Néha bementem a boltba, és ha nem volt ott a takarító, akkor a WC-ket is én takarítottam, és feltöröltem a földet. Arra gondoltam, hogy megfizetnek, ezért nem érdekel, hogy mit kell csináljak, és hamarosan híre ment, hogy mindent jól elvégeztem, nem vagyok válogatós és nem panaszkodom. Pál is arról beszél itt, hogy ne az embereknek, hanem az Úr kedvére tegyünk mindent, hogy jó tanúbizonyságok legyünk. Jó akarattal szolgáljatok, mint az Úrnak, és nem mint embereknek. Mert tudjátok, hogy ha valaki valami jót tesz, visszakapja az Úrtól, akár szolga, akár szabad. A végső jutalmat az Úrtól fogom megkapni az életemért és a munkámért. Ti pedig, urak, ugyanígy bánjatok velük, hagyjátok a fenyegetést, mivel tudjátok, hogy él a mennyekben az Úr, aki nekik is, nektek is uratok, és aki nem személyválogató. A korai egyházban nagyon érdekes volt, mert egy és ugyanazon gyülekezetben ültek ott az urak és a rabszolgák. A legérdekesebb az volt, hogy volt olyan rabszolga, aki egész héten át az ura kívánságait teljesítette, és a templomban ő volt a vének egyike, és az ura csak egy egyszerű templomlátogató volt. A rend teljesen megfordult az egyházban, mert Isten nincs tekintettel a személyek előkelőségére, mindnyájan egyek vagyunk ő előtte. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Elérkeztünk a levél utolsó részéhez, a hívő harcához. Az első három fejezet a hívő gazdagságával foglalkozik, a következő két és fél fejezet a hívő ember életével foglalkozott, és most következik a harc. Legyetek erősek az Úrban, tudjátok, hogy önmagatokban nincsen semmi erőtök, mert az Úr adja az erőt, nélküle semmit sem tehetek, de mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít. Pál a római katona hadi öltözetének mintáját használja. Mi keresztények is harcba szállunk, de nem test-test elleni harcba, hanem lelki hatalmasságokkal. Pál itt ezeknek különböző rendfokozatait sorolja fel. A valódi háború lelki síkon folyik, lelki harcokat vívunk, és így a fegyverzetünk is lelki kell legyen. Lelki háborút nem lehet fizikai fegyverekkel megvívni. Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazság szeretettel. Az első fegyverünk tehát az igazság, mert az ellenség mindig a hazudozásaival támad. Jézus szerint az ördög minden hazugság atya, és Isten természetéről, valóságáról és az irántad való kapcsolatáról hazudik. Megpróbálja elferdíteni a valóságot arról is, hogy Isten mit gondol a bűnről. Ez nem számít, el fogja neked ezt nézni Isten. Arra fog ösztönözni, hogy Isten kegyelmét rossz cselekedetek elvégzésére használd, ezáltal becsapván önmagadat. És magatokra öltve a megigazulás páncélját. Ez az a szívemben gyökerező eltökéltség, hogy mindig azt teszem, ami Isten előtt helyes. Azt akarom tenni, ami jó, ez egy életcél kell legyen. Miután megfigyelem a helyzetet, nem döntök úgy, hogy arra hajlok, amelyik számomra az előnyösebb. A megigazulás azt is feltételezi, hogy a körülöttem levő emberekkel megfelelően bánok, az igaztalanság az, amikor nem teszem a jót velük szemben. Az Isten félelem azt jelenti, hogy Istennel kapcsolatban megfelelően cselekszem, az Isten félelem hiánya pedig az, hogy Istennel nincs megfelelő kapcsolatom. Tehát az Isten félelem az Istennel való kapcsolat, a megigazulás az emberekkel való kapcsolat. Felsarúzva a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével. Isten akarata az, hogy békességben éljünk egymással és vele. Ez a világ viszont tele van küszködésekkel és harcokkal. Hány és hány otthon fő jellemzője a veszekedés és a harc? A levegő állandóan tele van feszültséggel, mert nem engedelmeskedünk egymásnak szeretetben, és elfelejtjük, hogy mit kér tőlünk a Biblia. Uralkodni akarunk egymás fölött, és a szeretet sehol sem található. A legnevetségesebb dolgokon vitatkozunk, és nem adjuk fel, nem hajlunk meg a másik előtt. Erőltetjük a saját igazunkat, és mindig miénk az utolsó szó, pedig az írás szerint a higgadtság nagy vétkeket akadályoz meg. Hányszor és hányszor lehetne egy különösen feszült veszekedéssel teli helyzetet egyszerűen azzal befejezni, hogy azt hiszem igazad van, buta voltam, hogy vitatkoztam ezen. Az egész feszültség egyből feloldódik, a veszekedés véget ér. Miért oly nehéz megtenni ezt, miért oly nehéz elfogadni, hogy tévedtem, vagy hogy a másiknak lehet, hogy igaza van? Még akkor is, ha tudjuk, hogy tévednek. Segíts, Uram! Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kioldhatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Mindenek fölött az Istenben való hitünk az, ami megtart. A sátán egyfolytában támad minket, az Istenben való hitünket, Isten képességeit, erejét, a bennem végzett munkáját. De ellen tudok állni a támadásoknak. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is. Istennek hála, aki megváltott Jézus Krisztus által a test szerinti élet zsarnokságából azért, hogy a lélek segítségével Istennel legyek közösségben. És a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Az Isten szava egy hatékony védekezés a bűn ellen. János azt írta, hogy írtam nektek, ifjak, mert erősek vagytok, és Isten igéje lakik bennetek, azért legyőztétek a gonoszt. Isten szavának ereje, amely a szívemben lakozik, a legerőteljesebb bűn elleni fegyver ebben a folyamatosan harcolt lelki harcomban. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a lélek által. És végül az imádság, amely hatalmas fegyver a lelki harcokban, és gyakran ez a harcok mindent eldöntő végső fegyvere. Éppen ezért, legyetek éberek, teljes álhatatossággal könyörögve az összes szentekért, és én értem is, hogy adassék nekem az ige, ha szóra nyitom a számat, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát. Érdekes, hogy a korai egyházban oly sokszor imádkoztak azért, hogy bátran hirdethessék Isten igazságát. Ennek az volt az oka, hogy az evangélium hirdetőit nagyon keményen üldözték azokban az időkben, gyakran bebörtönözték, és meg is ölték őket. Egyes becslések szerint az egyház első 270 évében körülbelül 6 millió embert öltek meg a hitük miatt. Nem csoda, hogy bátorságra volt szükségük, mert tudták, hogy egyetlen bizonyságtétel is könnyen az életükbe kerülhet. Az ilyenfajta nyomás könnyen elhallgattatja a gyengéket. A korai egyház első üldöztetései után, amikor megverték a tanítványokat és azt parancsolták nekik, hogy többé ne beszéljenek Jézus nevében, ők visszajöttek a saját gyülekezetük elé, és elmondták nekik, hogy miken mentek keresztül. Ezután azt mondták, hogy imádkozzunk, hogy Isten adjon nekünk bátorságot arra, hogy továbbra is az igazságot hirdessük. Imádkoztak, és megrendült a föld, a Szentlélek szállt rájuk, és bátran tovább hirdették az igazságot. Pál is azt kérte, hogy imádkozzanak érte, hogy Isten bátorságot adjon neki az evangélium titkának hirdetésére, amelynek követe vagyok a bilincsben is, hogy bátorságom legyen azt úgy hirdetni, ahogyan kell. Gyakran gondolok arra, hogy hogyan reagálunk arra, amikor valaki csúnyán néz ránk, amikor Jézus Krisztusról teszünk neki tanúbizonyságot, és emiatt elhallgatunk. De csak gondoljatok bele, hogy miken mentek keresztül az első időkben. Pál itt is a börtönben ül az evangélium hirdetése miatt, és arra kéri a híveket, hogy azért imádkozzanak, hogy legyen bátorsága hirdetni azt, amit kell, hogy ne legyen megfélemlítve attól, hogy börtönbe vetették, hogy az élete veszélybe került, és hogy Néró le fogja fejezni. Hogy pedig ti is megtudjátok, mi van velem és hogyan élek, mindent elmond nektek Tühikosz, az Úrban szeretett testvér és hű diakónus, akit éppen azért küldtem hozzátok, hogy értesüljetek helyzetünkről, és megvigasztalja a szíveteket. Békesség a testvéreknek, és szeretet hittel együtt az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. A békesség és a szeretet az Isten dicsőséges ajándékai. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Úrunkat, Jézus Krisztust. Amen.